Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. A mikrofonnál Tancsa Emma, a felelős szerkesztő Fekete Zalóki Zoltán. Műsorunk folytatásában először arról hallhatnak, hogy három kategóriában 25 fiatal vehet át állami zenei ösztöndíjat a Zeneakadémián a héten, ahol a díjazottak gálakoncerten mutatkoznak be. Seres Gerda kérdezte Szamosi Szabolcsot, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatóját.
Minden évben kiírásra kerül az ösztöndíj, és pályázhatnak rá a fiatal művészek, egyetemisták, általában ők egyetemi hallgatók, néha már diplomás kezdő művészek. Azt gondolom, hogy ez hasonlóképpen, mint ahogy a zenei versenyeknél is van, mindig fontos, hogy mennyi a díj, mennyit lehet nyerni, ugyanígy van ez az ösztöndíjnál is, de biztos, hogy az első számú szempont, hogy fellépési lehetőséget kapnak, kaphatnak, és megismerheti őket a közönség. Ez egy nagy segítséget adhat abban, hogy híres művészfé váljanak akár hazánkban, akár Európában.
Többféle zenei ösztöndíjról beszélünk. Van olyan, ami a klasszikus zenészeknek szól elsősorban, és van jazz előadó művészeti ösztöndíj is. De mégis mivel jár ez? Havi apanást jelent, koncert lehetőségeket, vagy ezek összességét?
Kétféle ösztöndíjat adtunk át. Az egyik a teljes ösztöndíj, ami azt jelenti, hogy egy éven át havi jövedelemmel rendelkezik a művész, amelyet éppen az idei esztendőben emelt meg a minisztérium bruttó 100 000-ről 200 000 forintra, és ezért egy évben 10 alkalommal kell koncertet adniuk. Fontos, hogy ez a 10 koncert különböző programmal kell, hogy megvalósuljon. És van a megosztott ösztöndíj, ahol pedig ennek pontosan a felét kell teljesítenie, és ugye a fele pénzösszegben részesül a fiatal művész. Ugyanígy van ez a jazz ösztöndíjasoknál, zenetudósoknál, zeneszerzőknél pedig természetesen egy művet, munkát kell leadniuk, amit a kuratórium elbírál, hogy elfogadja.
Évente lehet pályázni ezekre az ösztöndíjakra?
Igen, általában évvégén kerül kiírásra ez az ösztöndíj. Évelején ül össze a kuratórium. Ezt igyekszünk minél előrébb tolni, már most itt az elmúlt évhez képest is ez történt, hogy idén már decemberben kiírtuk, és januárban összeülhetett a kuratórium, mert az a célunk, hogy mire a következő évadot a szervezők tervezik, addigra rendelkezésre álljon az ösztöndíjasoknak a listája.
Évente hány ösztöndíjas támogatására van lehetőség?
A tegnapi napon helyettes államtitkár asszony adta át ezeket az ösztöndíjakat 25 fiatalnak, és külön öröm számomra, hogy néhány éve a Filharmónia Magyarország kezdeményezésére, erre a díjátadásra, erre az ösztöndíj átadóra egy ünnepi gálakoncerten kerülhet sor.
Szamosi Szabolcsot, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatóját hallották. Hétvégén a Friss Hús rövid filmfesztiválon mutatják be Deák Kristóf új filmjét. A legjobb játék egy biztonsági őr története, aki rájön, hogy munkájával ő maga tanítja be a később helyét átvevő mesterséges intelligenciát. Deák Kristóf szerint nem sci-fi-ről van szó, noha a közeli jövőben Budapesten játszódik a történet. Seres Gerda kérdezte az Oscar-díjas rendezőt.
Igazából a legjobb játék sokkal az Oscar-díj előtt pattant ki a fejemből, mert sokkal korábban elkezdtem rajta dolgozni, és már csak a befejezés volt hátra, mire megnyertük az Oscar-díjat. Tehát soha nem gondoltam volna, hogy fogok még egy kis játékfilmet csinálni, mert arányaiban egészen sok munka ahhoz képest, hogy tulajdonképpen negyed annyi vagy ötöd annyi hosszban, mint egy játékfilm, de hát nem negyed annyi meló.
De akkor tulajdonképpen ön is úgy tekint a kis játékfilmre, mint egy belépőre vagy lépcsőfokra az egész estés játékfilm felé?
Sajnos, bár nagyon-nagyon szeretem a kisjátékfilm műfaját, és szerintem vannak történetek, amik kizárólag ebben a hozban működnek, és tényleg nagyon nagy mesterei vannak, például Tóth Barna is fantasztikus kisjátékfilmeket csinál egymás után. Azt gondolom, hogy egyszerűen nincs kitalálva a dolog marketingje, nincs módja, hogy eljusson a közönséghez.
Hát meg széles vásznon nem jut el, vagy csak fesztiválokon.
Igen, nagyon ritkán lehet rendesen moziban nézni a kis játékfilmeket. Szóval ezért is szerintem azért a legtöbb filmesnek a fő aspirációja az, hogy nagy játékfilmet csináljon, vagy egy nagyon jó minőségű tévésorozatot. Most még egy ideig, hogyha alakul ki hamarosan ennek a módja, akkor a kis játékfilm ez egy ilyen ugródeszka műfaj lesz.
Miről szól ez a legjobb játék?
kicsit talán egy Black Mirror epizódhoz hasonlítható a műfaj kedvelőinek. Nem nevezném sci-finek, de a közeli jövőben játszódik, és egy kamerafigyelő, egy térfigyelő biztonsági őrről szól, egy átlagos srácról, aki nagyon lelkesedik a munkájáért, és nagyon jó benne. Egy nap megtudja, hogy valójában a munkája végzések közben ő maga tanítja be azt a mesterséges intelligenciát, ami nem is olyan soká el fogja venni az egész munkáját és az életének az értelmét, és akkor elkezdi nagyon törni a fejét, hogy hogy tudná ez ellen valamit tenni, de hát persze nem ért a programozáshoz, úgyhogy fondorlatosabb módszerekkel kell nekiesni a problémának, és ebből egy elég meglepő megoldás keletkezik.
Gondolom akkor a film egészét képi világát tekintve is egy egészen másfajta koráncsem realista alkotásról van szó.
Nem realista, azt mondanám, hogy próbáltunk egy olyan képi világot kreálni, ami Budapesten játszódik, és azért ismerős mindenkinek a világa. Betüremkedik itt-ott a valóság, de csak egy picit, és egy olyan arcát szerettük volna megmutatni Budapestnek, ami kicsit a jövő felé mutat. Tehát egy Budapest egy pár év múlva.
Deák Kristóf filmrendezőt hallották. A költészet napján üzemelik be Budapest hét közlekedési csomópontján a Pocket zsebkönyv automatákat. A projekt ötletgazdái azt remélik, hogy a 990 forintos, tényleg zsebbe való méretű kötetektől sokan kedvet kapnak majd, hogy az okostelefonjuk helyett inkább könyvet olvassanak. Seres Gerda kérdezte Vecsei Miklós hasi színművészt.
A Pocket projekt, az a Stalker csoport olvasás népszerűsítési projektje. Nekünk az a célunk általában a színházban, hogy a 10-20 éves útkereső generációnak célokat találjunk, vagy legalábbis megpróbáljuk feltenni azokat a kérdéseket, amikre szerintünk közös válaszokat kéne adni. Mert az a tapasztalatunk, hogy nagyon nagy a szakadék köztünk, és már akár a 30-as korosztály között is, mind kommunikációban, mind érthetőségben. És ennek a tulajdonképpen missziónak az egyik állomása az, hogy csendeket teremtsünk, mert azt gondoljuk, hogy ez egy berögzülés és függőségé vált az, hogy a zsebünkhöz nyúlunk, ha éppen csend van, és azért senki nem tud eljutni, vagy csak kevesen mélyebb gondolatokig, vagy egyáltalán saját magáig. És azt találtuk ki, hogy ha már ez egy törvényszerűség, hogy az ember a zsebéhez nyúl, akkor a telefon mellett legyen ott egy zsebkönyv is. Azt találtuk ki, hogy a könyveket automatákban fogjuk árusítani, és ezért vettünk új és használt automatákat egyaránt, amiket ki fogunk tenni kezdetben budapesti csomópontokon, de később szeretnénk, hogy egyetemi városokban is legyenek, akár egyetemeken, vagy akár balatoni és velencei strandokon, és ezekből fogjuk árusítani ezeket a Pocket nevezetű zsebkönyveket, amik többszínűek, kortárs és klasszikus irodalmat is felvonultatunk, magyart és külföldit egyaránt. Olyan címeket próbálunk adni, amiket mi is szeretünk, vagy mi is olvasnánk.
Nagyon sokszínű, amit ebből látni egyenőre, de vannak például olyan alapművek, a Pál utcai fiúk, amit véletlenül már csak a kötelező olvasmány volt, amiatt is sokan olvastak. Hogyan állt ez össze? Grecsú Krisztiánnal közösen rakták össze a címlistát.
Sok-sok délután töltöttünk együtt, hogy meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mi az, amit ma mi kötelezőnek gondolnánk, és ebben van jó néhány kötelező is. Nagyon fontos szempont volt, hogy mi mindegyiket el szeretnénk akár újra is olvasni.
Most már megvan, hogy hol lesznek az automaták, legalábbis a kezdetben, igen. És mindegyik automatának van neve, támogatója, például igen. A Vígszínház, például a Petőfi Irodalmi Múzeum, ami szinte kézenfekvő. Most elindul, és utána hogyan fejlődhet ez a projekt?
Kezdetben 7 automatával indulunk budapesti csomópontokon, és emellett lesz egy mozgó automatánk a családok éve keretében az Emmi támogatásával, ami azt jelenti, hogy egy zöldrendszámos autó hátuljával lesz egy automata, ami fogja járni a magyarországi fesztiválokat, ahol ilyen olvasópontokat hozunk majd létre. Ez az alapcsomag, és ősztől szeretnénk megjelenni egyetemeken és vidéken is. A terjedésünk igazából korlátlan lehetőségeink vannak. Ez minden attól függ, hogy hol van érdeklődés automata iránt, mert nyilván non-profit a projekt, és nem is nagyon tudunk profitot termelni, csak a támogatások alapján tudjuk összeszedni azt, ami egyáltalán nekünk megvan, ezért jövünk is attól függ, hogy hányan szeretnének majd támogatni egy-egy automatát, ami egy ilyen 1,5 millió forint költség egyes cégeknek, önkormányzatoknak egy naptári évre.
Vecsei Miklós hasi színművészt hallották. A 85 éves Konrád György írót köszöntötték barátai, pályatársai a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Seres Gerda összeállítása.
1969-ben a Látogató című regényével robbant be az irodalmi köztudatba Konrád György. Berettyó újfalui zsidó családból származik, az üldözések miatt 1944-ben pesti rokonokhoz menekült. Polgári származása miatt nem vették föl egyetemre, ám az orosz intézetben tanulhatott, innen iratkozott át később az ELTE magyar szakára. Néhány évig dolgozott ifjúságvédelmi felügyelőként, városszociológusként, Szelény Ivánnal több tanulmányt publikáltak közösen. A Magvető kiadónál megjelent látogató után 1973-ra készült el újabb regényével, a Város alapítóval, amelynek kiadását azonban a Magvető nem vállalta, majd évekkel később a szöveget megcsonkítva adta ki. Már a harmadik kötetén dolgozott, amikor egy Szelényivel közös eszéjének kéziratát a hatóság lefoglalta, a szerzők ellen pedig államellenes izgatás címén vizsgálat indult. Végül 1978-ban fejezte be a Cinkost, és első három könyvét trilógiaként apostrofálta. Külföldi ösztöndíjas évek és utazások követték egymást, Nyugat-Berlinben, New Yorkban, Párizsban, és míg az országhatárokon túl több műve is megjelent, Magyarországon 15 évig szinte semmit nem adtak ki tőle. A 80-as években politikai, politológiai cikkei váltottak ki komoly visszhangot, 1988-ban pedig a látogató második magyar kiadásával megtört a jég. Sorra jelentek meg művei, publicisztikái és egy újabb önéletrajzi elemekkel átszőtt regénytrilógia, a Kerti mulatság, a Kőúra és a Hagyaték, majd dokumentális igényű életrajzi munkái, esszékötetek, naplók és elemzések. A Falevelek szélben című tavaly megjelent kötetével Konrád György visszatért első kiadójához. A tervek szerint a könyv egy önéletrajzi regény folyam első kötete, képzett társítások, visszaemlékezések, elmélkedések és fantáziajátékok sorozata. A Petőfi Irodalmi Múzeumban a főigazgató és a kiadó, valamint pályatársai köszöntötték a 85 éves alkotót. Konrád György kérdésre válaszolva arról is szólt, hogy milyen a viszonya a mai világgal.
A világnak nagyobb meggondolásra, várakozásra, nem fontoskodó sietésre, nem cselekvés mániára van szüksége, hanem egy lépéssel hátra húzódni és nézni, hogy mi lesz ebből, meg mi lesz ebből az emberből, ki ez az ember, megnézni a másikat. Nem olyan nagyon nézik az arcát az embereknek, akik sok szóra emelkednek.
Az alkotó ma is dolgozik. Minden nap ír egy oldalt, ám miként fogalmazott, másnapra általában fél, majd harmadnapra negyed oldal marad belőle. Seres Gerda, Inforádió 88,1.
Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán és a kulturális rovat vezetője Seres Gerda nevében is búcsúzik a műsorvezető Tancsa Emma.
Kulturális híreket hallottak.